Emlékezünk ma az Úr Jézus Krisztus megtört testére. Mai nap az ő drága testének a megáldozásáról. Nevezetes, erre fogunk ma emlékezni, a megtört testre, a bárány, az áldozati bárány, akit Isten hozott egy bárányt az embernek. Ahogy János látta őt a jelenésekben, láttam egy bárányt, mint egy megölettet. Bizony, a világ alapítása előtt el volt rendelve. Ő, mint megváltó, mint Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mert a világ Ádám óta a bűnben leledzik, és mindenki, aki ebbe a világba születik, az a bűn szellemi törvénye alá tartozik. Azáltal csak, hogy megszületett, még nem tett semmi rosszat. Már akkor el van rendelve. Az elveszett volta. A bűn által. Istennek ez a hatalmas megváltói munkája, már a teremtés előtt megvolt ez a terve Istennek, hogy rendel egy bárányt. Egy csodálatos, szeplőtelen, tiszta, áldozati bárányt. És azt a munkát csak ő tudta elvégezni, a Krisztusban tette. A Jézus Krisztusunk, ami Páska bárányunk. A Páska szó a Pészach szóból, héber szóból ered, és a szó eredeti jelentése azt jelenti elkerülés. Ugyanis Isten parancsolatot adott a héber népének, hogy Egyiptom csapásai közül a legutolsó és a legsúlyosabb és a leghatalmasabb csapás alól úgy fogna tudni kimenekedni, hogyha házanként megölnek egy bárányt. És ennek a báránynak a vérét, a véréből kennek az ajtófélfákra és a szemöldökfára. Vérrel meg kellett jelölni a házaikat. Nagyon furcsa, különleges dolgot kért tőlük Isten. Általában az ember iszonyodik a vértől. Ha csak ránézünk arra, hogy megsebesítjük az ujjunkat, vagy megvágjuk, és látjuk, hogy folyik a vér, már felsziszenünk, és elfordulunk. Nem szeretjük látni a vért. Ugye a vér az egy olyan dolog, hogy az ember úgy ijedezik tőle. Mégis ezt kérte Isten, hogy vegyenek abból a vérből, és kenjék meg az ajtófélfákat, kenjék meg a szemöldökfát, és akkor a pusztító elkerüli az ő házukat és az otthonukat. Ahol ezt nem tették meg, ott a pusztító bement, és az első szülöttek életét elrabolta. Minden első szülött meghalt. Hatalmas csapás volt az egyiptomi népére nézve. De akik megjelölték az ajtófélfákat, és a szemöldökfát, azokban a családokban a pusztító nem tudott pusztítást végezni. Ezután a báránynak a húsát, tűzön sütve a húsát meg kellett enni, el kellett fogyasztani azon éjszakán, és Isten nagyon szigorú rendeléseket adott arról, hogy miként kell elfogyasztani a páska bárányt. Ez előképe, árnyéka volt a mi Krisztusunknak, a Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött fiának, az áldozati báránynak. Jézus megszületett, a törvény szerint jött a földre. Az ige testé lett, így írja a Szentírás, Isten igéje, testet öltött, és közöttünk lakozott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének ama dicsőségét, gyönyörűséges dolgokat cselekedett. Minden, amit tett, a törvény szerint való kellett, hogy legyen, neki be kellett töltenie a törvényt. Ugyanis addig ember nem volt képes erre, hogy a törvény teljessége betöltse, és Istennek meg kellett mutatnia, hogy a törvény igaz. Vagyis kellett hozzon egy valakit, aki be tudja tölteni a törvényt, hogy utána a törvényt eltörölhesse. És az embert mentessé tehesse a törvénytől. Jézus Krisztusnak tehát a legapróbb jottáig, pontocskáig, veszőcskéig mindent a törvény szerint kellett cselekedni. Így az is meg volt szabva, hogy minden esztendőben, a három fő ünnepen, amik közül az egyik ünnep, a Páska ünnep volt, a héberek húsvét ünnepe, fel kellett menni Jeruzsálembe, a templomba, ünnepelni, és áldozatot bemutatni. Jézus is így kellett, hogy tegye ezt esztendőről esztendőre. A bibliai feljegyzések közül a 12 éves kori látogatását olvashatjuk, amikor már volt olyan az értelmét tekintem, úgyis ő is növekedett az értelemben, olvassuk, hogy növekedett a bölcsességben, a testének állapotában, az értelemben. 12 éves korára úgy kinyílt, hogy a húsvét ünnepére, amikor fölvitték, akkor a farizeusok és a papok közé ment inkább, mint a családi körben, és ott is maradt. Ott ragadt napokig. Elteltek napok, mire a szülei észrevették, hogy nincs közöttük. Ez volt az első húsvét, amiről feljegyzés került. Ekkor még nem volt rajta a Szent Szelemnek a felkenetése. Van azonban 3 húsvét feljegyezve, amikor Jézus Krisztus a Szent Szelem felkenetésében, az utolsó 3,5 éve szolgálatában 3 húsvétot ünnepel a törvény szerint. Ezekről a múlt héten részleteiben szóltunk, most csak röviden fogjuk kivenni a Jézus szavainak a húsvétra való utalását, a jelentését, a jelentőségét. Az első húsvétja János Evangélium 2-ben van írva, amikor is felment a húsvét ünnepére Jeruzsálembe. Itt ez a második fejezetben olvasható, a 13-as verstől a 23-as versig olvashatjuk. Jézus a templomban pénzváltókkal találkozik, és galambárusokkal, és juhokat, és áldozati állatokat árusítanak, és haragra gerjed. És hangot ad ennek a haragnak. És ki űzi a pénzváltókat és az árusokat a templomból? Mert írja ott az a rész, hogy az én atyámhoz való féltő szerelem emészt engem, és a templomot nem a rendeltetésének megfelelően használták. Az én házam az imádságháza, mondja Ézaiásban. És Jézus haragra gerjedt, és ki űzte onnan a pénzváltókat, a galambárusokat, ami egy előképe annak, amit az Atya Krisztusban elvégzett a húsvét ünnepén. Tisztított magának egy olyan templomot, amelyben ő lakozhat. Ugyanis mi, miután a Szentvér megtisztít minket, amikor ezt elfogadjuk magunkra nézve, egy csodálatos Szent Szellem templomá leszünk az Atya számára. Ez az első húsvét, ennek volt az előképe. Megtisztította a templomát. Ugyanígy mi szent templomai lettünk Istennek. Újonnan szült, szellemmel teljes, szentvérrel meghintett templomai lettünk Istennek, és Isten bennünk lakozhat, és a szellemünkben nincs többé olyan dolog, ami Isten tetszésére ne lehetne. Mert el vagyunk pecsételve, a bűn többé nem érintheti a szellemünket. Isten lakozást vehet bennünk. Az életünknek az apró részleteig Isten segít azonban, hogy kitisztítsuk onnan, ami neki nem tetsző. Ezen a húsvét napon ezen különösen időzni érdemes. Ha olyan momentumai vannak az életünknek, ami Jézusnak nincs a tetszésére, akkor érdemes a Jézus segítséget kérni, hogy segítse kitisztítani a templomát. A gondolatainkban, az érzelmeinkben, az indulatainkban. Egy kis takarításra néha szükség van. Úgy gondolkodjunk, ahogy Isten gondolkodik abban a helyzetben. Olyan indulataink legyenek csak, ami az ő tetszésére van. Hogy a Szent Szellem lakályosan tudjon lakozni bennünk. Hogy felszabadultan és jól érezze magát bennünk. Akkor fog tudni megnyilvánulni azokkal az ajándékaival például, amit a Biblia tanít. És mi ezeket nagyon vágyjuk. Ez nagyon fontos. Az első húsvét ünnep a templom megtisztításáról szólt. A második húsvét, ezt is megolvastuk a múltkor, a János Evangélium 6. fejezetében van írva, Jézus hosszan kezd prédikálni arról, amikor ez a második húsvét eljött, hogy ő az élet kenyere. Hogy ő az élet kenyere, mert az atyáitok ugyan, mondta a farizeusoknak, a mannát ették, és mégis meghaltak a pusztába. De az a kenyér, amit az én atyám ad néktek, az örök életet hoz nektek. Aki ezt a kenyeret eszi, az él örökké. És az ő testéről szólt, folytatja. Ez a kenyér az én testem. És folytatja tovább, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, nincs élete annak. Mert az én testem bizony kenyér, és az én vérem bizony ital, mondja ott Jézus. Ez olyan kemény beszéd volt, amit a körülötte állók fel nem foghattak. És azt mondták, hogy ez olyan kemény beszéd, hogy ezt nem bírják a füleink hallgatni. És sokan megbotránkoztak ő benne, és eltávoztak tőle, és elhagyták őt. Elhagyták, akkor sokan elvonultak tőle. Mert ezt a beszédet Isten káromlásnak vélték. Hogyan ehetjük mi az ő testét, kérdezték a farizeusok. Hogyan ihatnánk mi az ő vérét? Jézus pedig mondta, ha ezt nem teszitek, nincs élet bennetek. Mi tudjuk, hogy Jézus ezt hogy tanította, és hogy értette, és ma erről a megemlékezés az Urasztalánál meg is tesszük. Az ő élete már bennünk van, mert mi elfogadtuk az ő megtört testét, és érvényesnek jelentettük ki az ő szent vérét az életünk felett. Mi már ettünk az ő testéből, és ittunk az ő véréből. Mi, akik itt vagyunk, akik már újjá vagyunk születve. Örök élet van bennünk így, az ő test által. Nincs más, hogy örök élet. Csak az ő teste és a vére által. Ez az ő testének meg kellett töretnie, és a vérének ki kellett ontatnia. Hatalmas áldozat volt ez. A harmadik húsvétkor, amikor Jézus felmegy újra a templomba, hogy megünnepelje a húsvét ünnepét, akkor egy nagyon érdekes momentumot olvashatunk megint a Bibliában. Jézus eddig az írások szerint nem cselekedte ezt, és akkor tette először is utoljára. Levette a felső ruháját, az étkezéstől felkelt, és elkezdte mosni a tanítványainak lábát. Egyikét a másik után. És amikor Péterhez ért, akkor Péter erősen ellenkezett, és azt mondta, hogy az én lábaimat ugyan meg nem mosod, mondta Jézusnak. És erre Jézus azt felelte neki, hogy ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Semmi között hozzám. És ezzel azt akarta kifejezni, ami drága Jézusunk, hogy egyrészt az alázatnak a hatalmas példája ez. Másrészt pedig szükséges az, hogy ő megmosson minket. Mert ha mi nem vagyunk megmosottak az ő vér által, akkor semmi közünk nincs a mennyei dolgokhoz. A mennyei atyához, a Jézus Krisztushoz és a Szent Szellemhez. Szükséges az ő vére fölöttünk, hogy megmosottak legyünk. Egyedül az ő vére tudta elvégezni, mert szeplőtelen volt. Az ő vére bűn nélküli volt. Mert a Szent Szellemtől fogant. Így volt képes arra, hogy minket megszenteljen. Egyszer és mindenkorra való véráldozat volt. Ezt ünnepeljük húsvétkor. Ez volt a harmadik húsvét ünnep előtt. Vajon miért van az, hogy úrvacsorát veszünk? Honnan van ez a keresztény szokás? Nézzük ezt meg talán, aki ma van először, de ha nem, akkor is jó ezt olvasni. Lapozzunk a Máté Evangélium 26. fejezetére. Nézzük meg Jézus Krisztusnak a rendelését erről. Az utolsó páska vacsoránál, amikor maga Jézus Krisztus, aki ünnepli a zsidó rendszerint a páska vacsorát, és a páska bárányt fogyasztják, az Ószövetség rendelései szerint nem tudják még akkor a tanítványok, hogy aki ott ül közöttük az asztalon, ő lesz az igazi húsvéti bárány. Tanítványok még erről nem kaptak akkor semmilyen megértést. Jézus felhívja a figyelmüket, és egy imát mond el a vacsora után. A Máté Evangéliumban, a 26. fejezetben, a 26-os verstől olvasom Jézus szavait. Mikor pedig ettek, tehát a páska vacsoránál vagyunk, hogy a kép tiszta legyen, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vagyis egy képet látunk itt, ahol Jézus a kenyeret veszi a kezébe, és azt megtöri. És kijelenti, hogy ahogy ennek a kenyérnek meg kellett most töretni, úgy kell az én testemnek megtöretni, és ebből a testből ennetek kell. Ezt jelképezi, amikor megtörte azt a kenyeret, és adta a tanítványoknak, és mondta, hogy vegyétek, egyétek. Ez az én testem. Aztán vette a poharat, és hálákat adván, ismét hálákat adott. Minden cselekedeténél fontos az a momentum. Háladás nélkül Jézus semmit nem tett. Soha. Hálákat adván adta azoknak, tanítványoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére. Itt nem a bocsánat szó áll, van Biblia, ami a bűnök bocsánatát írja, itt az eltörlés szó szerepel. Aki ebből a vérből iszik, a bűnei többé nem számítatnak be. Eltörlődnek. A Szentvér egyszer és mindenkorra való váltság volt az emberiség minden bűnéért. Jézus Krisztusnak soha többé nem kell megismételnie a bűnáldozatát, a bűnért való áldozatot. Ahogy a papoknak az Ószövetségben évről évre kellett vinni az áldozataikat, és azok csak egy évre fedezték el a bűnöket. És a testnek a tisztaságára volt szánva a szentvér, a szent áldozat a szellemünkkel. A szellemünkkel cselekedte meg ezt a hatalmas krisztusi titkot, hogy új teremtésé lettünk. Ez történt a véráldozatnál. Jézus tehát meghagyja az utolsó vacsoránál, hogy vegyünk az ő testéből, és igyunk az ő véréből. És ezt kell tennünk az ő rendelése szerint. Ezért veszünk úrvacsorát. Az 1 Korintus 5-7, mai napon ezt megtesszük mindazokkal, akik a saját szívük szerint szeretnének az úr asztalához járulni. Húsvétot így ünnepeljük. Az 1. Korintusi levél 5. fejezet 7. verse egy kijelentést ad nekünk arról, hogy a mi Krisztusunk maga a húsvéti bárány volt. Nézzük meg ezt. Tisztítsátok el azért a régi kovászt. A kovász mindig a bűnt jelöli. A régi tészta, a kovász, az ember bűntermészete. Hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül valók vagytok, írja Pál a korintusiaknak, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Hogy látjátok-e? Hogy miért jelenthetjük ki, hogy bűn nélkül valók vagyunk? Hiszen kovász nélkül valók vagyunk, így írja. Nem úgy, hogy majd lesztek, ha többé bűnt nem cselekedtek, nem ezt írja. Úgy írja, kovász nélkül valók vagytok. Ez tény. Ez egy igazság. Isten igazsága. Isten hozta nekünk, mert a Krisztus a ti húsvéti bárányotok. A mi húsvéti bárányunk. Én sem maradjak ki az áldásból. A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Az ő áldozatával Isten többé a bűnnel nem kell, hogy foglalkozzon. Az áldozat vonatkozásában. Egyszer és mindenkorra való áldozat volt a Krisztus érettünk. Dicsőséget tudunk-e adni ezért Istennek? Halleluja! Az 1. Korintusi levél 10. fejezetében újabb kijelentést kapunk az úrvacsoráról, hiszen úgy akarunk az úr asztalához járulni majd, hogy világosságot vegyünk, hogy miért is cselekedjük, és mi a jelentése a számunkra. A 10. fejezetben a 16. versről Pál így tanít. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk. Először is azért nevezi hálaadás poharának, mert Jézus maga is hálákat adott. Másrészt mi sem léphetünk oda úgy az asztal elé, az úr asztal elé, hogy ne emlékezzünk erre a hálára. Hogy hálákkal részesedünk. Hálákat adunk azért, hogy Isten ezt elvégezte. Ha hála nincs ott a szíveden, akkor nem vagy hitben. Ez nagyon fontos. Nézd meg, hogy ott van-e a hála. Tudsz-e igazán tiszta szívből hálát adni? Ha igen, akkor mondhatod, hogy tudom, hogy hitben vagyok. Ha ez a hála nincs ott, hanem inkább helyette zsörtölődések, panaszkodások, vitatkozások vannak, surlódások vannak, és nem tudsz hálával idejönni az úr asztalához, ki kell igazítani magad. Ki kell igazítani magad. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, így folytatja, nem a Krisztus vérével való közösségünké. Vagyis, amikor a pohárból részesedünk, és iszunk a szent vérből, jelképesen, természetesen, akkor kijelentjük a Szentvérrel való közösségünket. Hogy a Szentvér megmosott minket, hogy a Szentvér megszólal felettünk, hogy a Szentvér lüktet felettünk, hogy a Szentvér tanúbizonyság tevő az életünk felett, ugyanis közösségbe kerültünk evel a Szentvér. A Szentvér él, az egy örök dolog, örök váltságot szerzett, romolhatatlan áldás Istentől. Folytatja, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. Vagyis amikor az asztalhoz ide járulunk, és a kenyérből részesedünk, akkor tudatosítani kell magunkban, hogy ez azt jelképezi, hogy az ő megtört testével közösségbe kerültünk. Miért töretett meg az ő teste? Azt írja az Ézaiás, hogy az ő sebeivel lett a mi gyógyulásunk. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozza, ugye? Tehát a mi minden nyögünket, bajunkat, betegségünket, fájdalmunkat, a vírusoktól kezdve, a fertőző betegségek, az örökletes betegségek, bármi legyen az, bármilyen szervi probléma legyen az, az Jézus Krisztusra lett terhelve. Rá lett helyezve a testére, Isten kegyelméből. Meg lett sebesítve. A háta olyan mértékig lett összezúzva a korbácsütésektől, azok üvegszilánkos korbácsütések voltak, letépte a bőrt és a húst a hátáról. Ott épp felület nem volt a hátán. A szervei felismerhetetlenségig össze voltak zúzva. Szaggatva, le volt szaggatva a hús a hátáról. Isten azért engedte ezt meg. Miért engedte meg Isten? Hogy így megkínozzák a fiát, az egyszülöttet, a szerelmetest. Azért, hogy te az ő testével felépülhess minden bajból, meggyógyulhass minden betegségből. És ezen a megsebzett hátán kellett vinnie a keresztet föl a Golgotára. Iszonyú szenvedéseken ment keresztül, érted és értem. Aki még nem jár a gyógyulásában, azt szoktam javasolni, hogy időzzön a Krisztus sebeivel. Mert Krisztus ott elszenvedte. És ha ezt magunk elé tudjuk képzelni, hogy ő ott mit szenvedett, akkor a szívünkben meg fog szólalni az az igazság, nekem azt már nem kell elszenvednem. Szabad vagyok tőle. Jézus elvitte. Minden betegségből meg lehet gyógyulni, így hitáltal. Ezen kívül Isten ad más utakat is, adja például a gyógyító ajándékot, adja a szellem kiáradásait, és hét út van a gyógyulása. De a hitünk által, ahogy ezt hallottuk régről prédikálni, minden betegségből meg lehet gyógyulni. A hitünk által. És ezért nagyon fontos tudni, mit szenvedett értünk a Jézus. Ezek a szent sebek, ezek megszólalnak, ha időzöl vele. Vagyis a Krisztus testében való közösséget hozza elő, amikor a kenyérből részesedünk. Ez egy bizonyság arról. Akkor a kenyérből részesedsz. A Krisztus testével való közösséget. Te közösségben vagy az ő megtört testével. Onnan van a te gyógyulásod. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Ez a Krisztusunk. Tekintsétek meg a tesz szerint való Izraelt. Ugye Izraelre azért tekintünk, és az ószövetségi dolgokra, ezek mind árnyékai az eljövendőknek. Ha még Isten nem engedte meg, hogy az eljövendőket megpillanthassuk, kijelentést honnan tudunk venni? Az árnyékokból. Mit láthatunk, mit vehetünk kijelentést az árnyékból, valakinek az árnyékából? A szemét nem láthatod, de az árnyékából sok mindent megérthetsz. Megláthatod, hogy ki az például. Az Izrael tehát előképe, árnyéka volt az eljövendőknek. És erre hívja fel itt a figyelmünket, hogy tekintsétek meg a tesz szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik. Ők is az áldozatokhoz kellett, hogy az oltárhoz kellett járuljanak, és az áldozatokat kellett bemutassák. Így ezt tanítja itt. Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral? De bizony, erről szólt. Az Ószövetség a földi oltárral hozta őket közösségbe, mint előkép, mi pedig az Új Szövetségben, amikor az áldozatból részesedünk, a borból és a kenyérből, akkor közösségbe kerülünk egy oltárral. Melyikkel? A mennyei oltárral. A mennyei dolgokkal hoz közösségbe minket. A test és a vér. Az ő húsa, az ő teste és az ő szent vére. Oda járulhatunk általa a mennyei oltárhoz. A mennyei dolgokhoz. A mennyei atyával közösségbe kerülünk. A szent fiúval közösségbe kerülünk. A szent szellemmel közösségbe kerülünk általa. Az angyali seregekkel közösségbe kerülünk általa. Az ő áldozata volt ez. A húsa, a szent kenyér, a megtört teste és a vére. Tudnunk kell, amikor ide járulunk, akkor mennyei dolgokkal kerülünk közösségbe. Áldott legyen az ő szent neve mindörökké. Pál újabb kijelentést hoz, hogy megértsük a megváltást. A megváltásunk nem úgy volt, hogy Isten elküldte volna az egyszülött fiút, és magára hagyta volna. ebben a megváltásban. Azt fogjuk kiolvasni most a következő részből, hogy Isten jelen volt a Krisztusban, ebben a megváltásban. A II. Korintusi Levél 5. fejezet 19-es verse a bizonyíték erre, hogy ezt merem állítani nektek. Hogy Isten jelen volt, és Isten akarata volt ez, hogy a fiú teste megtöressék. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Vagyis Isten nem hagyta magára a bárányt a kereszten szenvedni. A bűnnel nem tudott azonosulni. Jézus a terhelte. De jelen volt. Valamilyen formában fel nem tudjuk fogni, hogy hogy van a Szent Háromság igazán, mert ez a krisztusi titoknak egy része, a Krisztusnak titka, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem hárman egyek, és mégis három külön isteni személyként is megismertetti a Biblia az ő isteni mi voltukat a szíveinkkel. De, hogy Isten jelen volt Krisztusban, az itt le van írva. Isten ott jelen volt az áldozati bárányban. Tehát nem csak, hogy hozta az bárányt, érettünk megáldoztatni, hanem Isten maga jelen volt a bárányban. Ez egy nagyon különleges áldozat volt. Az Isten szeretete volt. Isten volt az, aki Krisztusban ezt elvégezte. Meg tudjuk-e köszönni? Ha végig gondoljuk ezeket, egyre nagyobb lesz a hála a szívünkön. És gyönyörködünk ebben. Ebben a megváltásban. Gyönyörködünk. Pál apostol nagyon különleges, amikor erről az úrvacsoráról ír, mert nem volt ott élőben, amikor Jézus a páska bárányt fogyasztotta a tanítványokkal, és utána megtörte a kenyeret, és fogyasztotta a bort. Nem volt jelen. Sőt, a halála és a feltámadása után is Pál még sokáig keresztényeket gyilkolta, üldözte. Amíg egy napon Isten kegyelme meg nem találta őt. És kapott kijelentéseket, olyan kijelentéseket, amiből a mai napig is tudunk táplálkozni. Például az úrvacsoráról ír Pál, kihangsúlyozván, hogy nem volt jelen. Mégis szó szerint leírja, amit Jézus ott a tanítványokkal imádkozik. Ezért ezt a részt most, mivel úrvacsorát veszünk, felolvasom nektek. Pál szavai ezek a Szent Szellem által, Isten kegyelméből, az úrvacsoráról. 11. fejezet 23-as versétől indulunk. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván, nézd meg, szó szerint fogod hallani, hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ha nem tört volna meg a teste, nem zúzatott volna össze, felismerhetetlenségig, és nem folyt volna ki a drága szent vére, akkor nekünk ma nem lenne örök életünk. Ez csak az ő halálán keresztül volt lehetséges, ezért ez az úrvacsora hirdeti az ő halálát. Hirdetjük vele, hogy ő meghalt értünk. Hirdetjük vele, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. És így folytatja, mert aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, és akkor a szívem megkérdezi, lehet az Úr asztalához méltatlanul odajárulni? És az írásból azt kell válaszolni, hogy igen, csak azt tudjuk kiolvasni. Aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Vagyis az Úr asztalához kötelességünk úgy járulni, hogy megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, hogy terheli-e valami. Az egy dolog, hogy Isten nem tulajdonít nekünk bűnt, mert a bűn áldozat egyszer is mindenkorra való volt. A te lelkiismeretedet terheli-e valami? Mondja-e belül valami, hogy ezt nem így kellett volna? Vagy figyelmeztetem most a Szent Szellem, miközben prédikálok, hogy az a gondolat nem volt helyes a másikról. Már a gondolata sem volt jó, hogy gondoltad, mert nem szeretetben fogant. Ezeket az apró jelzéseit a Szent Szellemnek, amit most tesz, meg fogjuk köszönni, és kiigazítjuk magunkat. Hogy szeretetben lehessünk, és a szeretet tudjon áradni a testben. Ezt el kell végeznünk, itt írja, hogy nem méltatlanul járuljunk oda az Úr asztalához. Az Úr asztala garantálja, hogy méltón járulhassunk oda, mert a Szentvér kiontatott értünk, és megtisztított minket. Csak érvényesítened kell. Érvényesítened kell. Ne adj Isten, még azt is megkockáztatom, hogyha most a Szent Szellem mutatja a szívedben, hogy az illetővel úgy beszéltél, hogy az nem igazán a kedves hangvétel volt, akkor utána járulj oda hozzá majd, és mondd meg neki, hogy kérlek, bocsáss meg. Ez is benne van a keresztény járásban. El kell ismernünk, hogyha nem úgy tettük, és a másiktól bocsánatot kell kérnünk, akkor van lerendezve teljesen a mi részünk. Másik megbocsájt, az az ő része, de neked ezeket meg kell tenned, ahhoz, hogy a lelkiismereted felszabaduljon. Ez nagyon fontos, hogy a lelkiismeretünk elítéle minket valamiért, mert belül a tóra, a isteni törvények a szívünkre irattak. Ott pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk. Hogy kellett volna tenni. Hogy mit nem kellett volna tenni. Ezek ott hangosan szólnak, és ha odafigyelünk, meghalljuk. És azt szerint ki kell igazítani magunkat, és így kell odajárulnunk az Úr asztalához. Ezt érti alatta, hogy vizsgálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Ez egy kegyelem, ha Isten megmutatja. Ha úgy érzed, hogy semmi nem terhel, szabad vagy. Ha valamivel foglalkozik a Szent Szellem, igazítsd ki, hogy szabad lehessél. Igazítsd ki. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezt a Biblia írja. Vagyis nem jó méltatlan odajárulni az Úr asztalához. És az Úrnak a testét becsülni kell. Ez jelenti egyszer azt, hogy amikor az Úr asztalához járulunk, akkor tekintjük az ő megtört testét, és abban látjuk a mi gyógyulásunkat. És tekintjük a Szentvért, és abban látjuk a mi bűneink eltörlését. És ezt megköszönjük hálaadással. Ez az első, hogy tekintem az Úr testét. Másrészt, az Úrnak teste a gyülekezeti teste. A gyülekezeti testben nem csak mi magunk vagyunk egyedül, hanem ott van a másik is. És a másikat is tekintenem kell, ő ugyanúgy Isten gyermeke, mint én. Nem lehetek önző, nem engedhetem meg, hogy nem járok szeretetben. A szeretet parancsolatát be kell tartanom. Tekintenem kell a másikat, mint az Úr Jézus Krisztus magát. Úgy kell szólnom a másikhoz, Isten félelmében. Tekinteni kell az Úrnak egész testét, ekkor becsüljük az ő testét. És így folytatja, ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és aludnak el sokan. Ez az egyetlen hely az egész Új Szövetségben, ahol elolvashatod, én nem találtam máshol, ahol arra hivatkozna az írás, miért van a keresztények között beteg. Vagy miért vannak gyengék, erőtlenek, vagy miért alszanak sokan idő előtt. Elaludtak, nem meghaltak, figyeled, nem meghaltak, mert a halál elszenvedte értünk Jézus a kereszten. A halálnak a tusáját Jézus elszenvedte értünk. A keresztény nem meghal, hanem észreveszi, hogy kilépett a testéből. Egyszerűen csak azt veszi észre, hogy a szelleme és a lelke már többé nem lakozik a testében, és rálát a testére, ami erőtlenül összeesik. Mert már nincs benne többé élet. De nincs halál félelme, és nincs halál tusája. Mert a megváltásnak ez is része, hogy Jézus azt értünk elszenvedte. Jézusnak volt haláltusája a kereszten. És mi ettől is szabadok vagyunk. Tehát elaludtak. Azt mondja Pál, elaludtak sokan. De miért? Mert nem tekintették az Úrnak testét. Nem tekintették azt, amit Isten értünk elvégzett. Ez ma nem így lesz velünk. Ma megvizsgáljuk magunkat, ha szükséges, kiigazítjuk magunkat, és szent, tiszta lelkiismeretten megyünk tovább. Hiszen a Szentvér megtisztította a mi lelkiismeretünket, a holt cselekedetektől. Ezt írja a Biblia. Ugye? Ebben fogunk ma örvendezni, és ebben fogunk járni. és áldott legyen a szent neve az Úrnak. Hogy Isten a legdrágábbat adta értünk. Ezt tudnunk kell. Ezt tudnunk kell. Engedi még az időm, hogy elmenjek Mózes első könyvére, és ott megnézem azt a részt veletek, ahol Isten Ábrahámhoz szól, és egy áldozat bemutatására kéri, hogy áldozza fel az ő egyetlenjét, azt a szeretettet. Ez a rész annyira meg fogja ragadni a szívünket, közelebb visz minket ahhoz, hogy Isten mit végzett el Krisztusban értünk. Lőn ezek után, a 22-es fejezetben, Mózes 22-ben vagyok, és az 1-es versről olvasom. Lőn ezek után az Isten megpróbálta Ábrahámot, és mondanéki, Ábrahám, és a felele, imhol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. Érdekes megjegyezni itt, hogy először is nem egyetlen fia volt Ábrahámnak, mert a szolgálótól is született egy fia, Ismael, a Hágártól. Mégis azt mondja Isten, hogy azt az egyetlen fiadat hoz nekem, azt a szeretettet. És innen azonnal rálátunk arra, hogy Jézus Krisztus előképe volt. Ez az áldozati bemutatás. Izsák volt az, aki hitben született. Ábrahámnak 100 éves koráig, Sárának 90 éves koráig egyetlen közös gyerekük nem született. Minden remény veszve volt már, hogy valaha lesz gyermekük. És akkor hozta meg Isten az ígéret gyermekét. Istennél nincsenek lehetetlen helyzetek. Ezt tudnunk kell. Sőt, Isten szereti a kihívásokat. Amikor már nincs másban sehol reménysége, csak ő benne, akkor fog megjelenni, és akkor fog cselekedni. Hogy minden dicsőség az övé lehessen. Hogy minden. Nem osztja meg a dicsőséget. Szereti, ha tudjátok, hogy ez csak ő cselekedhette. Ha úgy gyógyul meg az ember, hogy arra rá tudja fogni, biztos azért nem fáj a hátam, mert most kicsit másképp tartom magam, felejtsd el, hogy Isten fog cselekedni. Amíg nem tudod Istennek adni a teljes dicsőséget, addig Isten nem fogja megcselekedni. Visszakanyarodunk a 2. versben erre a lényegre. Vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, azt az Izsákot. És menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked. Vagyis Isten elkérte az egyetlen fiát, akit szeret, áldozatként. Fel kell-e azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga velé vette a két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz, akkor felkelt és elindult a helyre, melyet néki az Isten mondott. Egy szó nélkül engedelmes volt. Egy kérdés nem hangzik el, hogy de mi lesz akkor, hiszen benne ígérted meg, hogy megáldatnak minden népek. Vagy nem lehetne esetleg másként? Vagy tényleg komolyan gondolod ezt, Isten? Semmi ilyesmi nem merült fel Ábrahámban, azonnal cselekedett. Azonnal cselekedett. Isten a legdrágábbat kérte el tőle. És ő vitte az oltárra. Mit csinálunk mi, ha Isten tőlünk a legdrágábbat kéri el? Tudunk-e engedelmesek lenni? Vizsgáljuk meg a szívünket. Harmad napon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről, azt a helyet, ahova menni kell. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk. Az angolban az, hogy imádni fogjuk őt. Az áldozat bemutatása mindig egy imádatot visz Isten elé. Imádni fogjuk őt, és azután megtérünk hozzátok. Honnan volt Ábrahámnak ekkora hite? Hogy Isten előtt meghajolt, engedelmességben, mindent, ami az áldozathoz szükséges volt, összegyűjtött. Mondta, megáldozom a fiamat, és aztán visszajövünk. Hogy lehetséges ez, ha égő áldozatot kért tőle Isten? Meggyőződésem, hogy Isten megmutatta neki a kereszthalál utáni feltámadást a Krisztusban. És ezért volt ekkora hite, hogy tudta, hogyha meg is hal az ő fia, ha el kell addig a pontig jutni, Isten előhozza őt a halálból. És együtt fogunk visszajönni. Én és az a gyermek visszajövünk ti hozzátok. Benne van a feltámadás kijelentése. És így lehettünk ebből az engedelmeségből, ahogy Ábrahám engedelmeségben, hajlandóságban feláldozta volna utolsó pillanatig, amíg Isten nem szólt, megvolt benne ez az engedelmesség. Így tudta Isten ebben a szövetségben hozni az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztus, akit a kereszten adott érettünk, hogy kilehelte a lelkét. És feltámasztotta a harmadnapon a halálból. Így vagyunk mi Ábrahámnak a magva a Krisztus Jézusban. Ezáltal az engedelmesség által. Így tudott Isten jönni és egy szövetséget kötni az emberrel. Ábrahám engedelmessége folytán. Az engedelmességünk nagyon-nagyon fontos Istennek. Az egész történetet olvashatod tovább. Én szeretnék tovább lépni innen, mert a történet vége az, hogy Isten hozott egy, gondoskodott egy áldozatról. És valóban Isten gondoskodott az áldozatról. Mert amikor kérdezi a fia, hogy Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, mindent felvitt az ő fiát Izsákra, és ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mennek vala ketten együtt, és szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, mondja, atyám, az pedig mondja, imhol vagyok, fiam. És mondja Izsák, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ezt a fia kérdezi. Izsák. Minden a helyén van, de hol a bárány? Hol van az égő áldozatra való bárány? És akkor Ábrahám így felel. Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mennek vala ketten együtt tovább. Hogy ezt a hitet kaptuk mi. Ábrahámnak a magva vagyunk a Krisztus Jézusban. Isten gondoskodik majd. Ha most még nem látod, ha most még azt nem látod, amiért imádkoztál, Isten gondoskodik róla. Ő a gondviselés Istene. Ő gondoskodik az áldozatról, el is hozta azt a bárányt, az egyszülött fiút, akit megáldozott, és így te ma mindenről ezzel a hittel válaszolhatsz. Isten majd gondoskodik róla. Ez nagyon nagy tanulság. És köszönjük Istennek. Néhány momentum, és mindjárt az úrvacsorához lépünk elő. A kereszt halálnak minden egyes momentuma tanulságos és jelentése van a számunkra. Egyetlen sebét Jézus nem szenvedte el Isten célzott akarata és iránymutatása nélkül. Amikor a tenyerét megsebesítette, és onnan szent vér folyt, amikor átszegzett tenyerékből, a szent vére kifolyt. Jelentése van a számunkra, azoknak a sebeknek. Az onnan kifolyt szent vér megszólal, a minden szükségeit betöltésére. Amikor a tövis koronát tették föl a fejére, és a vér folyt végig az arcán, akkor az a vér, ami ott folyt végig az arcán, az megtisztított téged minden zaklató, háborgó gondolattól. A gondolataidat tisztára mosta. Ilyen közösségébe kell kerülnünk a szent vérnek. Egy cseppje nem volt hiába való. Hivatkozhatsz, hogy közösségben vagy a valavérrel. Ennek a jelképe lesz ma az úrvacsora. Közösségünk van a szentvérrel. Az a drága szentvér megmosta a gondolatainkat. Ezért csak azokat a gondolatokat gondolhatjuk, amelyek Istentől valók. És ha más gondolatok jönnének a fejedbe, azonnal állj ellen és parancsold el. És hivatkozhatsz erre a szentvérre. És amint ezt megteszed, azoknak a gondolatoknak többé nincs létjogosultságuk ott. El fognak távozni. A Jézus nevére. A Jézus nevére. Élj a szentvérrel. Használd, alkalmazd az életed minden területére, hivatkozz rá. A szentvér tanúbizonyság tevőként jött itt a földön. el hozzánk. És ezt ünnepeljük húsvétkor. Lukács evangéliumában fogunk egy néhány részt megnézni, és elindulunk az úrvacsora útján. Egy másik momentum a Jézus Krisztus kereszthalálának, amikor az ecettel kínálták őt meg. Semmit nem szenvedett el hiába. Minden egyes szenvedés momentumának célirányos jelentése van az életünkben. Tudod-e, hogy az Ószövetségben azt tanították, hogy az atyák eszik az egrest, és a fiak fogavásod bele? Ugye olvasod ezt több helyen? Rengeteg helyen talán utalni rá. Vagyis ezzel akarta kifejezni a drága Szent Szellem, hogy az atyák vétkét a fiakon kérik számon a törvény alatt. Többé ez nincs így. Mert a kereszt halálnál Jézus Krisztus megszólalt, és azt mondta, hogy szomjúhozom. És akkor ecettel kínálták meg. És ő ivott abból. És ez az ecet, ami kimarhatná az ember fogát, többi, ami fogaink nem vásnak el. Hiába eszik az atyák az egrest, az a fiakon nem kérhető számon. Nincs többé. A generációs átkok is megtörtek a Jézus Krisztusban. Jó, ha ezt tudod, mert sok keresztény másképp mondja, gondolj akkor arra, hogy Jézus ezt is elszenvedte. Érted a kereszten. És meg is van írva, hogy te mindig tudj róla. Amikor Jézus Krisztus azt kiáltotta a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Figyeled, hogy addig mindig úgy szólítja az ő drága mennyei atyát, hogy Abba atyám, hogy az én atyám, az Abba, az én mennyei atyám. Mindig így hivatkozik rá. A zsidók meg is akarták ezért többször kísérelni, hogy megölik. Akkor még nem volt itt az ideje. Kicsúszott a kezükből. De mindig az atyaként nevezte Istent. Miért volt az, hogy a kereszten ezt kellett kiáltania? Hogy én Istenem. Azért volt ez, mert a mi bűneink voltak ráhelyezve. Ráterhelve. És te, amíg a bűneidben voltál, addig nem szólíthattad a te Istenedet, úgyhogy mennyei atyám. A bűneink ezt nem tették volna lehetővé, és ő egy teljes helycserét vállalt velünk. Ő magára vállalta a bűneinket, és elfoglalta azt a helyet, ahol te voltál. Amíg az ember a bűn természetében van, addig nem mennyei atya van, addig Istene van. Ugye? Addig egy távoli teremtő Istene van. Mennyei atya akkor lesz, amikor elfogadod Jézust, aki megtisztított, és akkor atya és a gyermeki kapcsolat jön létre. Ezért nem mondhatta a kereszten, hogy édesatyám, miért hagytál engem? Nem, akkor már Istennek kellett szólítsa. Hogy te utána, amikor bejössz a Krisztus testébe, mondhatsz, hogy drága mennyei édesapám, szerető mennyei Abba atyám, te vagy a gondviselés Istene. Többé nem Istened van, aki egy távoli bolygókat teremtő, amit ideg-hideg, ki tudja, hogy van, vagy létezik, nem. Édes szerető mennyei Abba atyád van. Gondoskodó. Ezt is ő végezte el a kereszten. Amikor az utolsó pillanatok voltak, felkészült arra, hogy eljön a halál pillanata. Jézus nem úgy halt meg, hogy a szelleme eltávozott volna, és akkor attól lebukott volna a feje, elvesztette volna a test a tartását, és leesett volna a feje. Nem így halt meg, ahogy az ember, mint az átlag ember történne. Ő, amikor eljött a pillanat, amikor minden profécia beteljesedett felőle, amikor már mindenek elvégeztettek, és kijelentette, hogy bevégeztetett. Az utolsó bűn is rá lett terhelve, és Isten haragja rákerült. Akkor kijelentette, hogy bevégeztetett. Nincs több profétálás rólam, amit ne töltöttem volna be. Akkor tudjátok, mi történt? Meghajtotta magát Isten előtt, meghajtotta a fejét, lehajtotta a fejét. Ezért jöttem, elvégeztem. Lehajtotta a fejét, és aztán bocsájtotta ki a szellemét. Ő kibocsájtotta a szellemét, kilehelte a szellemét. Az utolsó pillanatig, amíg a testében volt, a kezében tartott mindent. És utána is. A halál őt soha nem uralta le. nem került a halál hatalmában. Ő megmérettetésbe ment a pokolba a halállal. És legyőzte azt. Legyőzte azt. Minden pillanatban ura volt minden helyzetnek. Akkor is, amikor a bűneink rajta voltak. Egy dicsőséges Jézus Krisztusunk van. Tudtok-e örülni ennek? Jézusnak nem leesett a feje, mert a halál állapotába került. Szó nincs róla. Szó nincs róla. Eljött a halál pillanata, lehajtotta a fejét. Isten előtt meghajtotta magát a végtelen alázatban. Alázatban szenvedte mindezt el. És kibocsájtotta. Azt kiáltotta, hogy kezedbe ajánlom, atyám, a szellememet, lelkemet, az egész életemet. És így bocsájtotta ki a szellemét. Tudod, a legjobb helyre teszel mindent, ha az atya kezébe adod a dolgokat? A legjobb helyre kerülnek. Még egy nagyon fontos momentum. A kárpit ketté hasadt. De nem ám alulról fölfelé, mint ha valaki ráfoghattuk volna, hogy biztos valahogy eszközölték, vagy szétvágták, vagy valami. Nem. A kárpét, amikor Jézus Krisztus a szellemét és a lelkét kibocsájtani készült az utolsó pillanatokban, ez a kárpét felülről lefelé hasadt ketté Istennek egy hatalmas angyala által. Hogy az ő szelleme, aki addig a szentek szentjébe volt bezárva, jelenléte, kiáradhasson erre a világra, és ma lakozhassék benned és bennem is mindannyiunkban. A kárpit ketté hasadt. Az ószövetségi templom többé nem volt érvényes. Isten ezzel jelezte. Új templomot építek. Új templomot. Ez megint a húsvét ünnepe. Jézus mondta, roncsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt újraépítem. Az ő testéről beszélt. Az ószövetségi templomot Isten maga annak az érvényességét lezárta azzal. A kárpit ketté hasadt. Felülről lefelé. Nincs többé. Milyen érdekes, hogy azért a vallásos zsidók is tudják valahol, hogy ezek az áldozatok többé nem kerülnek bemutatásra, amit az ószövetségben végeztek. Mert valahol ők is tudják a szívük mélyén, hogy újat kezdtünk. Nincs. Ez az áldozat egyszer és mindenkorra való volt. A Jézus Krisztusban. A feltámadt Jézusról egy pár szót, hiszen húsvét van, nem csak, hogy fájdalmas halált halt, hanem fel is támadott a halálból. Ezt a Lukács evangéliumban fogjuk megolvasni. A 24. fejezetben és a 24. fejezet 1-7 verseiben. Hiszen a húsvét nem csak az ő fájdalmas halálát, hanem az utána a következő dicsőséges feltámadást is ünnepli. 3. napon feltámadok, mondta a tanítványoknak, azért meghalok, és így van rendelve, de 3. napon feltámadok. Nézzük ezt meg. A tanítványok ezt a szót nem hitték, amikor hallották, még utána sem akarták elhinni. Amikor hírét hallották, hogy már nincs a sírban, akkor sem akarták elhinni. Mi már nem vagyunk ilyen hitetlenek, nekünk azért van könnyű dolgunk, mert a Szent Szellem mindenről bizonyságot tesz itt belül. Tehát egyszerűen tudjuk, hogy így van. Nem voltunk ott a sírnál, nem voltunk ott a keresztnél, nem láttuk a szenvedéseit, és mégis minden momentum szinte előttünk lezajlik, mert a Szent Szellem, aki ott volt, az bennünk van. És általa bizonyságunk van. És tudjuk, hogy így van. Senki meg nem téveszthet, hogy ez csak egy mendemonda, hogy ez nem így van, ez nem így volt. Mi belül tudjuk. Ez a Szent Szellem szolgálata a mai napon a hívők számára. Remélem ez benned is megvan, hogy a Szent Szellem ott él. Nézzük ezt, nézzük a Lukács 24-ben, mit mond az írás. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vévén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. Most akarták balzsamozni a testét, mert mivel péntek volt, ezt nem tudták elvégezni, hanem csak körbetekerték a testét, és betették abba a sírboltba. De a balzsamozást ma az ünnep után akarták hajnalban elvégezni. És a követ a sírról elhengerítve találták. Nagyon érdekes. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért volt szükség arra, hogy a kő a sírról, a sír szájáról elmozdítassék. Ugyanis a feltámadt Jézus át tudott volna menni a falon is. Meg is tette, a tanítványoknak is megjelent. És az ajtó zárva volt, és ő bement. Falakon kezdve. A megdicsőültest számára nincs anyagi akadály, anyagi fizikális akadály. Miért volt ez a kő mégis elhengerítve. Azért, hogy a tanítványok benézhessenek. Hogy megláthassák, hogy nincs ott a Jézus teste. A tanítványok, hogyha ott látták volna a követ a bejárat előtt, eszükbe nem jutott volna, hogy elhengerítsék, és bekukucskáljanak. Ezért volt elhengerítve. A követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És lőn, mikor ők efelett megdöbbentek, vagyis abszolút nem hitték a Jézus szavait, hogy feltámadok. Ímé két férfiú állt melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájukat, azok mondták nékik, mit keresitek a holtak között az élőt? Az angyalok ezt kérdezték, miért keresitek a holtat az élők között? Mert a Jézus ugyan meghalt, de nem halott. Mert azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Ő meghalt, legyőzte a halált, és a harmadnapon a halottaiból föltámadott. Azok mondták, ne itt keressétek. Nincs itt. Nincs itt, hanem feltámadott ez a hatos vers. Emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt. Megmondta nektek előre, mondták az angyalok. Mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, vagyis szükség volt erre. Ennek így kellett lenni. Szükség volt átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Elrendelés volt. Így kellett legyen a Jézus Krisztus szent nevében. Feltámadta Jézus, és a sír üres. Tudod ezt ünnepelni? Miért keresed a holtak között az élőt? Nincs ott többé. Az első, aki lőjött a szellemi halálból, az Úr Jézus Krisztus. Ő az első szülött a halálból. Előtte is voltak feltámadások, maga Jézus is feltámasztott halottakat, de azok nem jöttek elő a szellemi halálból. Nagy különbség. Mi a szellemi halálból jöttünk elő ő vele. A szellemi halálból való feltámadásunkat ünnepeljük. Ezt is hirdetni fogjuk az úrvacsoránál. Ugyanis a feltámadás ereje a Róma 8.11 szerint, amivel a drága Szent Szellem, a dicsőség szelleme, az Isten dicsőségének a szelleme kihozta Jézust a halálból. 3 napos halálban volt a teste, de a teste rothadást nem láthatott. Meg van írva. Előhozta a halálból a testét, a szellemét újonnan teremtve győzelemben, ímé ma szültelek téged, mondja az írás. Az a feltámadás napja volt, amikor a bűn nélkül hozta elő új teremtésként Jézus szellemét is, és ő általa minket is. És ennek a feltámadásnak az ereje él ma bennünk. Róma 8.11 írja. Ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az lakik-e benned? Ez a kérdés. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, most ünnepeljük ezt a húsvéton, aki feltámasztotta őt a halálból, megeleveníti, ez a naponta meditálj, megeleveníti a ti halandó, hogy folytatja? A testeinkre is kihatással van. Megeleveníti a mi halandó testeinket is, nem csak, hogy a szellemünk újjászületett, a testeinket megeleveníti az ő bennünk lakozó szelleme által. A Szent Szellemnek dolga van a testünkkel is. Megeleveníti. Élsz-e ebben, amikor részesedsz a kenyérből? Meg tudod-e köszönni? Óriási dolgokat cselekedett az Úr a feltámadásban. Ha Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek. Ezt Pál mondja nekik, korintusiaknak. És akkor még a bűneitekben vagytok. Vagyis azáltal, hogy Krisztus kijött a halálból, az utolsó bűnnel is elbánt, amit az emberiség valaha elkövetett. Ez nem terheli többet az embert. Ha Krisztus fel nem támadott, Krisztus feltámad, hiszitek? Ha feltámad, akkor mi már nem lehetünk a bűneinkben többé. Szabadok vagyunk a bűntől. A bűn rajtunk nem uralkodik. Ez a Róma levél. Nem uralkodik. Lehet, hogy csábítgatja a testedet, vagy gondolataidat próbálja elvinni jobbra-balra, de te kijelenteted, hogy te nem veted alá ennek magadat, mert a bűn te rajtad már nem uralkodik. Te szabad vagy. Te részesedtél a borból, részesedtél a kenyérből. Szabad vagy. Ezt fogjuk majd ünnepelni. Nagyon érdekes, az Emmauszi tanítványokról akarok még egy szót mondani. A Jeruzsálemből mentek Emmauszba ketten, és Jézus hozzájuk szegődött az úton. De nem vette fel magát. Ez a feltámadása után volt. És a tanítványok erről beszéltek, hogy mi is történt, valójában nem értették, és szomorú ábrázattal voltak, azt írja ott az írás. Jézus pedig elkezdte őket kérdezgetni, hogy miért van ilyen szomorú ábrázatotok. De nem vette föl magát, hogy ő az. Nem vette föl magát. És bekapcsolódott a beszélgetésükbe, és elkezdte őket kérdezgetni. A tanítványok válaszoltak, és elmondták, hogy mik történtek. Csak te vagy az egyetlen, aki ezt nem hallottad, kérdezik Jézustól, mint idegen. És nagyon érdekes ez a rész ott, ahogy ezt leírja. És Jézus elkezdi nekik magyarázni az írásokból, hogy mi történt. Azt olvasod ott, hogy Jézus elkezdte az írásokat nekik, ó, balgatag és reszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett és szenvedni a Krisztusnak, és így menni be az ő dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, elmagyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Az a kérdésem, hogy miért nem mondta nekik azt, hogy figyeljetek, hát én vagyok az. Hát lássátok meg, hát a Jézust látjátok, a megdicsőült Jézust látjátok. Miért nem nyitotta ott meg a szemeiket erre? Miért az írásokból hozta elő, hogy ezeknek így kellett lennie? Ezt a Krisztusnak el kellett szenvednie? Jézusnak nagyobb öröme van abban, ha az írásokból érted meg, hogy mit végzett, érted, mint ha ma a szemed előtt meglátnád őt. Mert most ennek a korát éljük, hogy boldogok, akik nem látnak engem, és hisznek én bennem. Úgyhogy az írásokból kell megismernünk őt, és ezért olvassuk, és emésztjük, és forgatjuk, és újraolvassuk az írásokat. Belőle kell megismernünk a Krisztust. Eljön az a nap, amikor meglátjuk őt szemtől szembe. Még érdekesebb, hogy eljött az este, és Jézus tovább akart menni, ők pedig be akartak menni a faluba. És azt mondták Jézusnak, hogy ne menj tovább, gyere be hozzánk, gyere mi közénk. És Jézus hajlott erre a szóra. Úgyhogy a Jézus meg lehet hívni a mindennapjaidba. Ez arra a példa, hogy Jézus, a közösséget akarok veled. A ma estébe is, a holnapba is, a fekvésembe, a kelésembe, mindenbe a te közös. És Jézus engedett nekik. És bement velük. És amikor megkérték, hogy maradj velünk, én már beesteledett, nap lehanyatlott, bement azért, és velük maradt. Még mindig nem vette föl magát. És lőn, amikor leült velük, kenyeret vévén, megáldotta és megszegte, nékik adta, és akkor nyíltak meg a szemeik. Arra, hogy ki van velük. Az ő szemeik megnyíltak, és megismerték őt, és akkor eltűnt előlük. Vagyis az úrvacsorában van egy momentum, amikor megszegjük a kenyeret, és veszünk a kenyérből, hogy megnyilatkoznak a szemeink arra, hogy mit végzett el értünk az Úr, hogy meglátjuk őt valóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztusunkat, erre fogunk egy külön kegyelmet ma kérni. Amikor az Úrasztalához járulunk, megnyilatkoznak a szemeink. Egy akaraton vagy ebben velem? És eljön a nap, amikor meglátjuk őt. A megdicsőült testében, a sebeinek a hegyét megnézheted. Ahonnan most már nem a vér, hanem a szent dicsőség árad. Meg tudjuk ezt köszönni eléggé neki. Bőséges legyen a háladásotok. Nagyon nagy kegyelmek ezek. Feldolgozhatatlanok. Néha úgy érzem, nem vagyok képes, hogy az egészet egybe, úgy szeretném az egészet egybe mindig látni, és akkor a Szent Szellem azt mondja, hogy mindig elégedjek meg azzal, amit ő hoz és kijelent. Arra van akkor szükségem. Mert feldolgozhatatlan az ő szeretete. Feldolgozhatatlan az ember értelme számára kegyelme. És ez az éjség, ami bennünk van, és hajt minket, ez nagyon jó, ezáltal tud többet adni nekünk. És az ő akarata, hogy beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig, de valahol érezzük, hogy még nem vagyunk ott, ugye? Nem vagyunk még ott. De egyre több kijelentést kap a Krisztus teste, és ebből részesednünk kell. Ma úgy fogunk úrvacsorázni, a dicséret dalt fogom kérni. Egy szentvér dalt eléneklünk, és megnézzük a szívünket. Úgy járulunk az Úr asztalához, hogy megvizsgáljuk magunkat. És a szellem szól, hogy valahol szükségünk van kiigazításra, akkor ezt megtesszük. Engedelmességben. Nem tologatjuk. Persze, ha azt mondta volna a Biblia, hogy vizsgáljuk meg a másikat, akkor kapásból 5 dolgot tudtunk volna hozni, ugye? Hogy mit kell, ez kell, meg az kell, meg az kell, meg amaz kell neki változni. Azonnal tudnunk mondani 5-öt is. De nem azt mondta, hogy vizsgáld meg a másikat. Azt mondja, hogy az ember vizsgálja meg önmagát. Úgyhogy ez Isten kegyelme, hogy mindenkinek saját magára hagyja ezt a vizsgálódást, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat.